hozzájuk. Megadták a nevüket meg a lakcímüket. Igen, annak az úrnak mutattak Lognonra. Hány órakor fedezték föl a holttestet? Összenéztek. 3-kor jöttünk ki a mulatóból. 3:05-kor igazította ki a nő. Megnéztem az órámat, miközben te kivetted a kabátod a ruhatárból. Nem érdekes. 3 perc alatt ideértünk. Éppen át akartunk menni a téren, amikor megláttam valami világos foltot a járdán. Már halott volt, gondolom. Nem mozgott. Nem nyúltak hozzá. A férfi megrázta a fejét. Elküldtem a nejemet, hogy értesítse a rendőrséget. Van egy segélykérő állomás a Klisséi út sarkán. Tudom, mert itt lakunk egy ugrásra, a Batignolles körúton. Hamarosan Jan Bier is visszajött. 5 percen belül itt vannak, mondta. Gondolom, Moos nem volt benn. Megré nem tudta volna megmondani, hogy miért, de úgy érezte, bonyolult lesz az ügy, zsebretett kézzel szívta a pipáját, időnként odasandított a járdán heverő lányra. A kék ruha koráncsem volt új, és meglehetősen olcsó anyagból készült. Akár a Montmartre környéki mulatókban dolgozó bárcicák is hordhattak ilyet. A nagyon magas sarkú, kissé elnyűtt ezüst cipő is e fajta foglalkozásra vallott. Megré először arra gondolt, hogy a lányt hazafelé menet valaki megtámadta, és elvette a retiküljét. Csak hogy akkor nem tűnt volna el a fél pár cipője, a támadója pedig aligha vesződött volna azzal, hogy elvigye a kabátját. Aligha nem máshol ölték meg, szólt oda halkan Jan Biernak. Lognon persze meghallotta, és keserűen elmosolyodott, hiszen erre ő jött rá először. De ha máshol ölték meg, akkor miért éppen ide rakták le a holttestet? A gyilkos aligha cipelte a vállán a lányt. Nyilván kocsival hozta. Akkor viszont sokkal egyszerűbb lett volna valami üres telken hagynia, vagy bedobni a szajnába. Megré nem vallotta be magának, de leginkább az áldozat arca izgatta. Igaz, egyelőre csak profilból látta. A sérülések miatt tűnik úgy, mintha duzzogna. Olyan volt, mint egy durcás kislány. Hátravetett, sejmes haja természetes hullámokban omlott a vállára. A festék az esőben kissé elmázolódott az arcán, de ettől nem lett se csúnyább, se idősebb, sőt éppenséggel még fiatalabbnak. Még vonzóbbnak hatott. Jöjjön ide egy kicsit, Lognon. Megré félrevonta a felügyelőt. Hallgatom, főnök. Van valami elképzelése? Tudhatná, hogy nekem soha nincsenek elképzeléseim. Én csak egy kerületi fakabát vagyok. Látta már valaha ezt a lányt? Lognon ismerte a legjobban a Blencs meg a Pigelle tér környékét. Soha. Bárcica, ha az csak alkalmi. Majd nem mindet ismerem. Szükségem lenne magára. A kedvemért kár ilyesmiket mondania. Ha egyszer a bűnügyi rendőrség foglalkozik az üggyel, akkor az már nem rám tartozik. És kérem, én nem is tiltakozom. Mi sem természetesebb. Hozzászoktam. Maga csak rendelkezzen velem, én pedig megteszek minden tőlem telhetőt. Talán nem ártana most rögtön végigkérdezgetni a mulatók portásait. Lognon odanézett a földön heverő holttestre. Megyek, sóhajtotta. Nyilván meg volt győződve róla, hogy szándékosan távolítják el. Fáradt léptekkel baktatott az utcán, és ügyelt rá, hogy ne forduljon vissza. Megjött a helyszínelők kocsija. Az egyik rendőr megpróbált arrébb tuszkolni egy részeget, aki azt nehezményezte, miért nem segítenek a kis hölgynek. Maguk, zsaruk mind egyformák. Ó, bégatta. Már az is baj, ha az ember egy kicsit többet iszik. Miután a fotósok végeztek, az orvos a hátára fordította a holttestet, s így már jól lehetett látni az arcát, még fiatalabbnak látszott. Mitől halt meg? Kérdezte Megré. Koponyatörés. Az orvos hosszan tapogatta a lány fejét a hajfürtök alatt. Valami súlyos tárggyal, kalapáccsal, francia kulccsal, vagy tudom is én, talán ólomcsővel vágták fejbe. Előtte ütlegelték is az arcát, valószínűleg ököllel. Meg tudja hozzávetőlegesen határozni, mikor halt meg. Szerintem hajnali 2 és 3 közt. Paul doktor pontosabb adatokkal tud majd szolgálni a boncolás után. Megjött a törvényszéki orvostani intézet kocsija is. A mentősök csak a jelre vártak, aztán hordágyra tették a holttestet, s már vitték is az Austerlitz híd felé. Vigyék csak! Sóhajtotta Megré. Aztán Jan Bier felé intett a szemével, eszünk valamit. Egyikük se volt éhes, de azért beültek egy sörözőbe, és mivel egy órája még korhelylevest akartak enni, azt rendeltek. Megré intézkedett, hogy küldjenek fényképet a halottról az újságoknak, és ha lehet, hozzák le már a reggeli kiadásban. Oda megy? Kérdezte Jambier. Megré tudta, hogy Jambier a hullaházra gondol, amelyet mostanában már törvényszéki orvostani intézetnek hívtak. Azt hiszem, benézek. Paul doktor ott lesz. Telefonáltam neki. Egy szalvados. Ha gondolja. Két bárcica káposztás húst evett a szomszédasztalnál, mindketten estéi ruhában voltak, Megré figyelmesen szemlélte őket, mintha azt akarná megállapítani. Mi a különbség köztük meg a meggyilkolt ifjú lány közt? Hazamész. Magával tartok, döntötte el Jambier. Fél ötkor léptek be a törvényszéki orvostani intézetbe. Paul doktor nem sokkal előttük érkezett, éppen a köpenyét vette magára, szája sarkában pedig, mint mindig, ha boncoláshoz készült égő cigaretta fityegett. Megvizsgálta, doktor úr. Megnézegettem. A holttest meztelenül hevert egy márványlapon. Megré elfordította a tekintetét. És mi a véleménye? Szerintem 19-20 éves. Egészséges volt, de gyanítom, hogy alultáplált. Bárcica, Paul doktor szemében huncut fénycsillant. Úgy érti, olyan lány, aki lefekszik a vendégekkel. Hát úgy nagyjából. Akkor a válaszom, nem. Honnan tudja ilyen határozottan? Mert ez a lány még sosem hált senkivel. Jambier eddig gépiesen bámulta a villanylámpával megvilágított holttestet, de most elvörösödött, és ő is elfordította a fejét. Biztos benne? Egészen biztos. Az orvos gumikesztyűt húzott, kikészítette szerszámait egy zománcozott asztalkára. Itt maradnak. Inkább nem. Sokáig fog tartani, egy órán belül végzek. Attól függ, mit találok. Csináljak gyomortartalom elemzést. Az jó lenne. Sose lehet tudni. Megréjék átmentek egy közeli irodahelyiségbe, és olyan kimért mozdulatokkal ültek le, mintha váróteremben volnának. Mindkettejük előtt ott volt még a fehér holttest képe. Azon gondolkodom, mi lehetett ez a lány, dünnyögte Jambier hosszú hallgatás után. A nők olyankor vesznek csak fel estéi ruhát, ha színházba, bizonyos éjszakai mulatókba vagy fogadásra menne. Mindketten ugyanazon rágódtak. Itt valami nem stimmel. Nem sok olyan társadalmi esemény van, ahol nagy estéiben szoktak megjelenni, és ezeken a rendezvényeken ritkán látni efféle olcsó, elnyűt ruhát, amilyet az ismeretlen lány viselt. Másrészt viszont annak alapján, amit Paul doktor állított, aligha elképzelhető, hogy a lány valamelyik Montmartre-i mulatóban dolgozott. Esküvő? Vetette föl Megré különösebb meggyőződés nélkül. Mert még esküvőre szoktak így kiöltözni. Úgy véli, nem. Megré nagyot sóhajtott, és pipára gyújtott. Várjunk. 10 percig üldögéltek szótlanul. Nagyon zavarna, ha megkérnélek, hogy hozd ide a ruháját. Szólalt meg hirtelen Megré. Tényleg ezt akarja? A főfelügyelő bólintott. De csak ha van hozzá gyomrod. Jambier kiment, és talán csak 2 percig volt távol, de olyan sápadtan jött vissza, hogy Megré attól félt, mindjárt elhányja magát. A kezében ott volt a kék ruha meg a fehér nemű. Paul végez lassanként. Nem tudom. Inkább nem néztem oda. Add ide a ruhát. Agyonmosott ruha volt, ha az ember félrehúzta a felhajtást, láthatta, mennyire kifakult a színe. A címkéjén ez állt, Mademoiselle Irene, Douai utca 35B. Az ott van a Vintimille tér mellett, jegyezte meg Megré. Megnézte a harisnyát, az egyiknek elázott a feje, a bugyit, a melltartót, a harisnyatartót. Más nem volt rajta. De igen, a cipője. Az a Notre-Dame de Lorette utcában készült. Vagyis szintén a környéken. Paul doktor nyilatkozatát leszámítva minden jel arra vallott, hogy a lány amolyan bárcica, vagy szerencsét próbálni jött a Montmartre-ra. Lognon talán kiderít valamit, kockáztatta meg Jambier. Kétlem. Mindketten kényelmetlenül érezték magukat, mert önkéntelenül is azon járt az eszük, mi folyik a szomszéd helyiségben. Csak jó 3/4 óra múlva nyílt ki az ajtó. Benéztek, de már nem volt ott a holttest, a boncmester éppen visszatolta az egyik fémfiókot, amiben a